Kedves kollégák, röviden szeretném összefoglalni a nemzetközi projektjeket, amelyekhez automatikusan következnek a kapcsolatok a rendszerben, amit itt működtetünk. Egy picit bevezetéssel kezdeném, hogy elektronikus vagy digitális infrastruktúra, és ez mit jelent számunkra tulajdonképpen a nemzetközi kapcsolataink szempontjából, és egy keresztmetszetet szeretnék mutatni, hogy mik történnek a nemzetközi projekteinkben. Tehát az elektronikus infrastruktúrákat gyakorlatilag így szokták csoportosítani, hogy vannak a különböző ESFRI kutatási infrastruktúrák, egyéb kutatási infrastruktúrák, különböző projektek, amelyek disziplina specifikusan foglalkoznak az adott kutatási témával, és lehetnek olyan horizontális infrastruktúrák, elektronikus infrastruktúrák, amelyek különböző aspektusait világítják meg, illetve támogatják ezeknek a disziplinális kutatásoknak. Tehát gyakorlatilag ez az összes disziplinán átnyúlva kiszolgálhatják ezeket a kutatási infrastruktúrákat. És itt lehet látni, hogy különböző osztályozásai lehetnek ezeknek az elektronikus vagy digitális infrastruktúráknak. Az egyik ilyen szint a hálózat és a konnektivitás kérdésköre. Itt ebben azt lehet mondani, hogy nagyon régóta együttműködünk a KIFÜ, illetve NIF program szintjén a Zseantal, illetve gyakorlatilag az legelső elektronikus infrastruktúrának lehet tekinteni a Zseantot. Nyilván már volt róla szó az előző előadásban is, és az adatfeldolgozás és a kapacitás és ezeknek a támogatására mindenféle egyéb infrastruktúrák állnak rendelkezésünkre, és ezekben is együttműködünk, tehát van az EuroHPC együttműködésünk, kapcsolatrendszerünk, van a PRACE és az EuroCC, amiről az EuroCC-ről egy külön előadás is fog szólni a következőkben. Adatok tekintetében is együtt dolgozunk. Én itt egyet emeltem ki, amit jelen pillanatban fut, korábban voltak más projektjeink is, ez a RuralUr projekt. Illetve szolgáltatások és eszközök tekintetében ez a legbővebb tulajdonképpen, attól függően, hogy milyen körben dolgozunk, oktatás vagy a kutatás támogatás szempontjából vannak projektjeink. És akkor próbáljuk meg kicsit fölvázolni, hogy hogyan néznek ki ezek a projekteink. A legkomplexebb és a legrégebb óta működő projekt az a Zseant projekt. Ennek körülbelül most így néz ki a struktúrája, a Zseant 4.3, illetve a Zseant 4.3N kombinálásban. Ezt egy Európai Uniós előírás miatt kellett így szétválasztanunk ezt a projektet, amiben Magyarország részt vesz. Lehet látni, hogy jelentős munkacsomagok vannak a hálózatra, a biztonságra, az azonosítás és jogosultságkezelésre és az együttműködési technológiákra, és nyilván egy csomó olyan támogató feladat is van, ami fontos ahhoz, hogy egy hálózat és alapszolgáltatási platformot tudjon biztosítani az egész Európai Unióban ez a rendszer, és az Európai Unión kívül is. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a gerince tulajdonképpen az egyik fontos kutatásnak egy gerincének tekinthető. És hogyha gerincről beszélünk, akkor nyilván szükség van arra is, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan néz ki a gerinchálózat. Jelen pillanatban egy jelentős hálózatépítés zajlik Európában. Most épül a Zseant 5. generációja, ami 7 fázisban kerül megépítésre. Nem tudom, mennyire látható, jó, remélem majd a szlájdok, amikor megosztásra kerülnek, akkor jobban olvashatóak lesznek. A zöldek azok, amelyek jelen pillanatban már kiépítés alatt vannak, még nem mindegyik fejeződött be. És lehet látni, hogy jelen pillanatban tendereztetésen van a minket érintő keleti gyűrű tulajdonképpen, ami Pozsonyt, Budapestet, Zágrábot és Ljubljanát tartalmazza. Tehát ennek a tendereztetése zajlik, és igazából a legfontosabb üzenete ennek a hálózatépítésnek, hogy a korábban sötétszál technológiával elérhető országoknak a körét szeretnénk elég jelentős mértékben növelni, olyan formában, hogy legalább 24 országban legyen sötétszál technológia, tehát korlátlanul jár a rendelkezésünkre a hálózati kapacitás. Ehhez a hálózati eszközök tekintetében egy keretprogram született a tavalyi év folyamán, amiben a DVDM rendszer tekintetében egy olyan szétválasztásra kerül sor, hogy lehetőség van arra, hogy a vonali rendszereket és a tényleges adatátviteli rendszereket szétválasztottuk itt a Xeon szintjén, tehát hogy flexibilisen tudjunk bővülni. És ennek az lett az eredménye, hogy kapacitásban a hálózati rendszer legalább ötszörös, tehát a kezdet-kezdetén legalább ötszörös, tehát a korábbi 500 gigabitről 2,5 terabitre növekedik a kapacitása a Xeon hálózatnak az összeköttetésenként, illetve a helyigénye ötöd részére csökkent, tehát lehet látni, hogy itt is a Moore törvény azért elég jelentősen alakul. És ami fontos, hogy lehet látni, hogy Magyarország továbbra is egy eléggé jelentős régiós pont lesz ebben a rendszerben. Itt nem látszik az ábrán, és a kezdő áttekintőn föltettem a Bella projektet, ami egy nagyon fontos kezdeményezése az Európai Uniónak, hogy Európa és Dél-Amerika között közvetlen tenger alatti sötétszál összeköttetés legyen. Legalább a kutatási célokra, de hát nyilván nem csak kutatási célra jött ez létre, de a kutatás támogatása szempontjából Portugália és Brazília között kialakításra kerül egy jelentős kapacitású sötétszál a tenger alatt, amit a részben a Zseant, illetve az ellenek finanszíroznak. Hálózati technológiák, tehát itt nem akarok most ezekről részletesebben beszélni, tehát azt lehet látni, hogy a hálózati technológiák és szolgáltatások tekintetében elég jelentős fejlesztések történnek a Zseant hálózaton belül. Itt néhány szempontot szeretnék kiemelni, ami esetleg érdekes lehet az itteni felhasználók számára. Az egyik az, hogy az alacsony késletetésű hálózat. Tehát azt lehet mondani, hogy nem csak kapacitásban jelentős kapacitásokkal rendelkezik a Zseont hálózat, hanem az is a szempont, hogy a lehető legkisebb késletetés alakuljon ki, tehát hogy hatékonyan lehessen használni a torlódási algoritmusokat, és olyan megoldásokat lehessen létrehozni, amelyek más hálózatokban ez nem lehetséges. És erről szól ez a Low Latency Networking technológiai munkacsoport itt a evolúció, tehát hálózat evolúció fejlesztéseken belül. Ugyanilyen fontos az, hogy a idő és frekvencia szinkronizáció, tehát vannak olyan felhasználók, tipikusan egyébként ilyen szabványügyi szervezetek, vagy mérésügyi szervezetek, akik atomórákat működtetnek azért, hogy megfelelő szinkronizációt lehessen kialakítani, és megfelelő időszinkront lehessen kialakítani. Ennek a pontosságát egy speciális optikai technológiával, amit itt a Zseantban fejlesztünk, akár két nagyságrenddel is lehet növelni. Amit még szintén kiemelnék, azok a Whitebox, illetve RAR router fejlesztések, amelyeknek egyik motorjának egyébként a kifű számít. Tehát olyan router szoftvert és platformot kezdtünk el használni, és tesztelni, és fejleszteni, ami lehetővé teszi azt, hogy ténylegesen csak olyan funkciókat használjunk a routerekben, úgynevezett whitebox routerekben, amelyek nincsenek külön ellátva szoftverrel, hanem gyakorlatilag egy generikus hardveren kerülnek kialakításra, amit szoftveresen lehet támogatni, amelyek, és ilyen formában olyan szoftverkomponensekkel lehet fölvértezni ezeket a routereket, amelyek nem tartalmaznak 70-80%-nyi számunkra fölösleges kódot, és így hatékonyabban tudnak működni. Ezt több különböző NRN elkezdte használni, tehát a finn, a görög, illetve a francia NRN elkezdte használni élesben már. És egy új technológiával is elkezdett foglalkozni a Zseant, ez pedig a kvantum kulcs cserének a tesztelése, illetve ennek a tesztelésnek a támogatása. A következő jelentős fejlesztés az, sokan hallottunk korábban az úgynevezett Software Defined Networkről, hát ezt igazából ma már nem nagyon szokták emlegetni, viszont arról igen, és továbbra is beszélnek, hogy programozható és automatizált hálózatról beszéljünk. Ennek az architekturális kialakításával foglalkozik a Zseant, illetve az, hogy ezt hogyan kell elvinni egészen a kampusz szintén ezeket a dolgokat. Reflektálva, vagy felkészülve a nagy mennyiségű adatok mozgatására, ahogy itt előbb is elhangzott Temesi Tibornak az előadásában, jelentős fejlesztéseket végez a Zseant a HPC és CAUD és csomópontok és adatcsomópontok közötti adatok mozgatásának optimalizására a Data Transfer Node fejlesztés segítségével. És hát a hálózatokhoz, meg minden egyes szolgáltatáshoz hozzátartozik a monitorozás. Azt lehet mondani, hogy ez a Personar monitoring platform egy sikertörténet, ami egyébként egy együttműködés a észak-amerikai és ausztrál kutatókkal együtt. Jelentős felhasználói közösség van a kutatók között, tehát lehet látni, hogy elég széles körben használják ezt a platformot. Azonosítás és jogosultságkezelés. Hát tényleg csak címszavakat tudok említeni, tehát mind az EduRoam tekintetében, itt próbáltam mind az EduGame, mind az InAkadémia, mind az EduTeams esetében jelentős fejlesztések vannak. Az ábrán úgy próbáltam jelölni, hogy amelyeket elértünk jelen pillanatban, azok már feketével vannak, illetve aminek a fejlesztése folyik, azok meg pirossal vannak megjelölve, vagy ugye narancssárgával vannak megjelölve. Tehát EduRoam esetében van egy menedzselt pilot fejlesztés, illetve az Open Roaming, úgynevezett Proof of Concept részvételünk a Zseant szintjén elindult, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az Open Roaming a fejlesztés az EduRoamban kifejlesztett roaming architektúra alapján nemzetközivé próbáljon válni, és hát nyilván teljesen elvárható, hogy az EduRoam, mint az első roaming technológiát biztosító rendszer, az ennek be tudjon kapcsolódni. EduGén, hát nyilván itt erősíteni kell a működést, és a jelentésekről, amelyekről egyébként Hider Mihály kollégám beszélt a tegnapi nap folyamán, tehát ezeket próbáljuk valamilyen módon továbbvinni. Érdekes kezdeményezés az InAkadémia, ami olyan módon próbálja a hallgatóságot úgymond validálni, hogy ezt egy kereskedelmi szolgáltatásként is lehetővé teszi az érdeklődők számára. Hogyha érdeklene valaki valamilyen szolgáltatót Magyarországon, akkor nagyon szívesen közvetítek, hogy ez létrejöhessen itt Magyarországon ez a technológia. És az egyik ilyen a következő pedig az EduTeams, az egyik zászlóshajós fejlesztése a Zseannak, ami egyrészt az EOSZK-nak, amiről fogok beszélni ma délután, az AI alkotmánynak az egyik komponense tulajdonképpen, és az EduTeams technológia támogatja a diákok mobilitását, tehát az Erasmus programban is jelentős szerepet játszik, illetve a HPC közösségek számára is lehetőséget majd biztosít majd. Felhő infrastruktúra fejlesztés, tehát együttműködési technológiák. EduMeet, hát erre most sajnos nem lesz sok időnk, de egy jelentős magyar hozzájárulás is van a fejlesztésben. Azt lehet mondani, hogy elég sok helyen elkezdték ezt a nyílt forrású WebRTC-s technológiájú rendszert alkalmazni Magyarországon is, és várhatóan egy élő és jól használható technológiát sikerült kialakítani. A következő fontos elem az okre, ami egy keretmegállapodás tulajdonképpen, ami a kereskedelmi felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférést próbálja biztosítani. Itt van néhány URL, amin el lehet indulni, illetve a KIFI-nek az ügyfélszolgálatát is meg lehet keresni, hogy segítsék az érdeklődő egyetemek, kutatók, intézetek, esetleg igénybe szeretnék venni ezt a megállapodást. És a felhő infrastruktúra fejlesztésben egy olyan fejlesztésünk is van itt a Zseantban, ami egyfajta ilyen multifelhő orkesztrátor megoldás biológiai kutatások számára. Erről nem tettem föl szlájdot, mert így is nagyon kevés az idő. EuroCC. Csak egy szlájdot tettem föl róla, de bár erről részletesebben fog beszélni Márai Tamás kollégám. Tehát itt a technológiai transfer, illetve a kompetenciáknak a kialakítása a fő cél. PRÉSZ ezt egészíti ki tulajdonképpen, igazából az EuroCC, a EuroHPC-t egészíti ki, de gyakorlatilag a PRÉSZ alapjain indult el tulajdonképpen az egész EuroHPC kezdeményezés. Ahogy Kis Zoltán is említette, nyílt hozzáférést biztosít a leggyorsabb HPC rendszerekben az Európai Unió kutatói számára. Egy olyan tudományos peer review van a részvételben, ami emellett egy egységes szolgáltatás készlet működik, illetve jelentős architekturális különbözőséget is biztosít ez a PRÉSZ. Támogatásokat is biztosított, illetve ezeknek a együttes működése. Felhő alkalmazás esettanulmány projekt. Ez egy érdekes projekt, ahol egy kulturális örökség intézmények hálózatát próbálunk információs infrastruktúrával megtámogatni. Tehát egyrészt egy támogató technológiai platformot biztosítunk, másrészt a felhő szolgáltatásokon keresztül nyújtunk olyan szolgáltatásokat ennek a kulturális örökség intézmények hálózatának, hogy elhelyezhessenek kulturális örökség információkat repozitóriumokba. És igazából itt szeretnénk tapasztalatot gyűjteni, hogy ez hogyan történet, hogyan működik a gyakorlatban. Négy pilot van a projektben definiálva, a különböző országok, illetve különböző régiók különböző típusú kulturális örökségeket gyűjtenek. Magyarország a természeti örökségeket gyűjti a Csíksomor felei vezető zarándokutak mentén. Itt van a feladat leosztás, és itt lehet látni, hogy egyrészt mi vagyunk a felelősek kulturális örökség intézményekkel együtt ennek az zarándokútnak a tartalmának az elkészítésért, másrészt a technológiai platformban a backend része a mi felelősségünk. És akkor áttérhetünk azokra a projektekre, amelyek szolgáltatásokról beszélnek, és lassan be kell fejeznem az előadásomat. A NIFOS projektről volt szó már az előző Networkshow konferencián, tehát ez a délkelet európai EOSZ céloknak a megvalósítását tűzte ki célról, hogy egyrészt az EOSZ katalógus, tehát az EOSZ-ban elérhető szolgáltatásokat megpróbálja létrehozni, támogassa azt, hogy ezek a szolgáltatások megjelenjenek, az adatkezelésre vonatkozólag megfelelő gyakorlatokat alakítsanak ki, illetve bevonják a közösségeket, illetve a hazai, a nemzeti open science elképzeléseket támogassák. A NIFOS egyébként nem egyedüli projekt, tehát hasonló cluster projektek léteznek, és azt lehet mondani, hogy teljes Európa valamilyen módon egy EOSZ cluster projektekkel támogatva van, és hogy ez kialakuljon. És akkor az utolsó projekt, amiről beszélnek, az EOSZ Future, ami még el se indult, de várhatóan el fog indulni, mert támogatást kapott az Európai Uniótól. Itt szinte az EOSZ Core és az EOSZ Exchange együttműködésének a támogatásáról van szó. Elsősorban tudományos klasztereknek a származó adatok és erőforrások integrálásáról, illetve a felhasználók bevonásáról, hogy hogyan működjön ez a ténylegesen gyakorlatban ez a rendszer. Itt található egy ilyen sematikus ábra, hogy ez hogyan várható ez a működés. Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy a kifű, mint a hazai elektronikus infrastruktúráknak az egyik jelentős képviselője, együttműködik a nemzetközi szereplőkkel azért, hogy garantált nemzetközi kompatibilis rendszerek legyenek Magyarországon, és ezáltal versenyképes hazai kutatási lehetőségeket biztosítsunk. Köszönöm szépen a figyelmet!